Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kezdjük meg Isten tiszteleti együttlétünket, és a 42. Zsoltár első és 7. versét énekeljük most. Az első így kezdődik, mint a szép híves patakra. Foglaljunk helyet és folytassuk az Isten tiszteletet. Énekeljük az új énekeskönyvünk 87-es számú énekét. Ez a Jézus, ami oltalmunk kezdetű ének.
Oh. Kedves gyülekezet, hallgassuk meg Istennek igéjét, Ézsaiás próféta könyvéből, a 40. fejezetből, a 21. verstől a 31. versig terjedő szakaszt olvasom. Hát nem tudjátok? Nem hallottátok? Nem mondták el nektek régtől fogva? Nem magyarázták meg a föld alapozását? Az, aki ott trónol a föld pereme fölött, melynek lakói csak sáskáknak tűnnek, az eget fátyolként teríti ki, kifeszíti, mint a lakósátrat. Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti. Alig ültették el, alig vetették el őket, alig vert gyökeret törzsük a földben, ő csak rájuk fúj, és kiszáradnak. Elragadja őket, mint szélvész a polyvát. Kihez hasonlíthatnátok engem? Kihez mérnétek össze? Mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket. Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja minnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Válaszoljunk az Isten igéjének megszólítására, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy az igédben megkérdezett tőlünk, hogy látunk-e valamit, hallunk-e valamit, megértünk-e valamit a saját életünkből, az életünk eseményeiből, a világ törvényszerűségeiből. Látunk-e és megértünk-e valamit te belőled, a te hatalmadból, gondviselő szeretetedből, megváltó szeretetedből. Urunk, kérünk most őszinteséget, segíts abban is, hogy lehessünk őszinték te előtted. Mit látunk és merünk-e látni, merünk-e gondolkodni? Van-e a hithez bátorságunk, reménységünk van-e? Könyörgünk hozzád, hogy ezt a mai alkalmat, az igehirdetést, a csendet, az imádságot, az énekelt imádságot, mindent, ami most itt együtt történik te veled és közösséggel, mindent áldjál meg azzal az erővel, kegyelmesen, hogy valamivel többet láthassunk, valamivel többet érthessünk, hallhassunk. Te belőled, saját életünk dolgaiból. Így könyörgünk hozzád, hogy taníts minket, legyél itt szent lelkeddel. Áld meg az ige hirdetést, áld meg az ige meghallgatását, és azt is kérjük, hogy adjál engedelmes szívet, hogy szeressünk, akarjunk, merjünk engedni neked. Megízleljük, hogy nem izzadságos kötelesség teljesítés, hanem öröm, békesség, a veled való járás. Kérünk, hogy tedd meg ezt a csodát, szólj hozzánk, legyél itt velünk. Ámen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük az új, bocsánat, a 164. dicséretünket, Kegyes Jézus, itt vagyunk. Thank you. egy szívvel énekeltük, hogy Úr Jézus, hallgass meg a könyörgésünket, és ebben biztosak lehetünk, mert ha könyörögtünk hozzá, ő rajta nem múlik, ő meghallgatja. És ebben a reménységben hallgassuk meg most az igét, amelynek alapján szeretném az örömhírt köztetek elmondani, és együtt részesedni ebben. Máté írása szerinti evangéliumnak a 24. fejezetéből olvasom, a 3. verstől 14. versig. Az Úr Jézus itt már a földi élete utolsó napjait tölti, és egy különleges helyszínen, az olajfák hegyén beszél a tanítványaival, nem nagy széles tömegek előtt, hanem a szűkebb körben, együtt a tanítványokkal, súlyos kérdésekről, hogy hogyan tovább, mi lesz most. A tanítványok nem sokat értenek, de annyit azért a szövegből lehet érzékelni, hogy valami nyomasztja őket, azért nyugtalanítja őket, mint amikor nyáron látjuk, hogy jön az ivatar, még nem esik, nem dörög, de már nyomott a levegő, és valami van a levegőben. Így kezdi el a tanítását, ebből az utolsó idők, a végidők dolgairól szóló jézusi tanításból hallgassunk meg egy részt. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallatok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják, és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Isten szent lelke tegye áldotta az ige hirdetését, meghallgatását. Amen. Volt bennem, kedves gyülekezet, volt bennem egy kis gyávaság, ilyen emberi gyávaság, amikor ezt a textust választottam, és ez most megint előjött bennem, amikor felolvastam, mert azért ez elég borzasztó, de remélem, hogy senki nincs köztünk, aki esetleg olyan lelkiállapotban jött ide, vigasztalásra vágyik, erősítésre, bátorításra, és akkor ezt hallja, a háborúk, a földrengés, a gyűlölet. Nem akarok ízléstelen, olcsó poénkodásba kezdeni, de úgy is felfoghatnánk, hogy ez most olyan volt, mintha a tévéhíradót bekapcsoltuk volna. Annyira aktuális, háborús híreket hallunk, aztán hitetések, aztán üldöztetések, természeti furcsaságok, katasztrófák, teljesen aktuálisnak tűnik. Szeretném megosztani veletek, hogy miért választottam ezt az igét. Mert hát tényleg ilyen a közérzetünk, ilyen a közhangulat, és az utóbbi időben többen is megkérdeztek engem, hogy mi a véleményem ezekről. Volt, aki úgy fogalmazta meg, hogy érdemes egyáltalán valamiben, vagy lehet-e valamiben reménykednünk? Érdemes-e gyermekeket szülni erre a világra, kérdezte egy fiatal valaki. Egy súlyos, nehéz kérdés. Én a hitemből adódóan, az élettapasztalatomból adódóan azt mondom, hogy nekem ez nem kérdés, hogy gyereket érdemes-e világra szülni, vagy nem, De megértem azt, akinek ez kérdés. És olyan formán, azért ezt megosztom veletek, azért olyan formán engem is megkörnyék ez az a gondolat, hogy nézem az unokáimat, tegnap is egy csodálatos unoka ügyeletes napot tartottunk, nézem őket, és arra gondolok, hú, mi lesz veletek, milyen világ lesz a tiétek. Akkor egy kicsit összeszorul a szívem. De az igéhez menekülök, többek között ehhez az igéhez, ezekhez a versekhez, és ebből meritek vigasztalást, és ezt szeretném majd megosztani veletek. Hallottam olyan vélekedést is, ez is egy közelmúltbeli beszélgetés témája volt, hogy hát persze, hogy jönnek a háborúk, már minden meg van jövendőlve. Háború, özönvíz, pusztulás, nem özönvíz, bocsánat, áradások, járványok, stb. Úgyis vége lesz, nem kell izgulni, ne izgulj az unokáid miatt, hiszen ezek már a végidők. Vége lesz nem sokára mindennek. Van benne igazság, de ezt megint a jelenlegi ige értésem, hitem alapján ezt se tudom elfogadni. Ez egy olcsó válasz, hiszen maga az Úr Jézus cáfolja. Hallotok háborúkról, ilyen és ilyen jelenségek lesznek, külső üldöztetések, belső árulások, szeretet megfogy, egymás között is kínlottok, de ez még nem a vég. Hát ő mondta. Szeretnék még egy bevezető gondolatsort elmondani, hogy miközben készültem, rájöttem arra is, hogy egy időzavarban élek, hiszen még nincs advent, és mégis egy olyan adventi forma igehirdetés lesz ebből, mintha ezen az 5. adventi vasárnap, mert ezek sötét képek, de a sötét képekben ott van azért a fény, az Úr Jézus szavaiban majd ezeket szeretném kiemelni. Egy sötét háttérben, egy sötét háttérből ragyogóan világít az a reménység, amit az Úr Jézus elmond nekünk, amit közel hoz hozzánk. Eszembe jutnak a Munkácsi Mihály képek, sokan ismerjük, és talán szeretjük is sokan. Azt mondják, hogy a festék szurok anyaga miatt egyre sötétedik, ahogy telik az idő, de azért eredetileg is úgy gondolom, hogy ő valahogy így festett, hogy sötét háttér, és abból kivilágosodik egy arc, vagy valami, amit ő ki akart emelni. Mit mond az Úr Jézus? Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell történnie, de még ez még nem a vég. Én is hiszem azt, hogy nagy szüksége van a világnak arra, hogy valaki rendet rakjon benne. És hiszem azt, és itt ezt tudjuk, hogy ki az, aki képes rendet rakni, és ki az, aki a rendetlenséget csinálja. Ki az, aki a szétdobáló, a hazugság atya, a nagy rendetlenség csináló. Minden rendetlenségnek a gyökere ott van abban az ártó szellemi hatalomban, és aki ezen a harctéren rendet tud tenni, csak egyedül egy valaki, a minket kegyelmesen szerető, a minket megigazítani tudó, mi életünket megújítani tudó, nekünk bűnöket megbocsátani tudó, és egy más, egy örök életet ajándékozni tudó Úr. Ő a nagy rendrakó, ebben hiszek, és abban is hiszem, azt is hiszem, hogy a végső megoldás tényleg az, hogy ő visszajön. De hogy mikor jön vissza, azt nagyon komolyan kell vennünk, hogy nem tartozik ránk. Az a mennyei atya dolga, és oka van annak, hogy miért nem siet. Sok borzalom történik, igen, körülöttünk, de ő vár, és a várakozásnak nem a szeretet hiánya az oka. Olvashatunk erről az igében több helyen, úgy leegyszerűsítem, azt mondom, hogy legyen időnk megtérni. Ha most hirtelen valami borzalmas hétköznap kellős közepén megjelenne az Úr, vajon biztos, hogy az jó lenne nekünk? Vagy az unokáimnak, akikért most aggódom? de nekik nem lenne jó időt kapni még, hogy az Isten kegyelmét ők is megízleljék, amit én megismerhettem? Összetett kérdések ezek. Nagyon gyermek ilyen mondom, de így hiszem, úgy van jó, ahogy ő akarja. És a mi dolgunk az, hogy ezt elfogadjuk. Háborúk híreket hallunk, igen, tényleg borzalmas. De gondoljuk meg, hogy mindig voltak háborúk, csak mi az elmúlt évtizedekben erről sokszor megfeledkeztünk. A saját kisebb, ehhez képest kisebb gondjaink teljesen lekötöttek minket. De azért volt háború. Mi történt a Közel-Keleten? Azért volt Szíria, volt Irak, hogy csak ilyen példákat említsek. Az is borzalmas volt, csak az messzebb zajlott tőlünk. Nem foglalkoztunk vele annyit. Vagy volt délszláv háború, nagyon-nagyon közel a határhoz. Ott is rommá bombáztak településeket. Egy nagyon kedves barátom, ismerősem, aki akkoriban Baranyában lelkészkedett, mesélte, hogy össze volt készítve a felszerelésük bőröndökbe, hogy bármikor éjjel-nappal, ha kell, akkor meneküljenek és induljanak. Éjszaka látták a bombázások fényeit, közel laktak a határhoz. És hát én ezt már emlegettem itt nektek egyszer-kétszer igehirdetésben, csak hadd utaljak rá, hogy a szüleim, nagyszüleim nagyon sokat meséltek az ő életükről. És azok a borzalmak, hogy megmaradtak bennem, gyerekként is át tudtam élni. Hogy milyen volt 2 hónapig a pincében Budapest ostrománál, milyen volt az élet egy lánymányosi bérház pincéjében 44-45 telén. Az is valóság volt, és nem is volt ilyen nagyon régen. Nem akarom a háború tényét bagatelizálni, csak azért mondom mindezt, hogy el ne tévedjünk, ugye az Úr Jézus szavai, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Ez a tévesztés, ha valaki a megváltásról eltereli a gondolatunkat, ha Krisztus szavától megpróbál minket egy kicsit elterelgetni, ha a reménységünk más felé hajlik, ha másban vetjük a bizalmunkat, tehát ha mindenféle értelemben egy kicsit eltávolodunk az Úrtól, az nagyon nagy probléma. Nem kell bagatelizálnunk. A szenvedés a szenvedés. Azt is mondja az Úr Jézus, hogy vigyázzatok, meg ne rémüljetek. Vigyázzatok, mondja ez. Ugye nem azt jelenti, hogy inkább úgy fogalmazok, hogy ez egyfajta látás. Nagyon szép, hogy a Károli bibliafordítás is visszaadja. Lássátok. Vegyétek észre, legyetek észnél. Én adok ehhez nektek szent lelket, ti pedig figyeljetek, vigyázzatok, lássatok, mi miért történik. A háborúknak a végső oka mindig az a nagy szellemi harc, az a nagy szellemi háború, ami a két fél között zajlik. És mi ezekben, ebben a nagy szellemi harcban bábuként potyogunk jobbra-balra. Van egy nagy rendrakó, és van egy rendetlenség csináló. És mi vergődünk, és a rendetlenség csináló becsap minket, elhitet minket, és megráncigál minket. Gondoljátok meg, hogy a háború mindenkinek a saját lelkében is zajlik. Sokszor kell harcot folytatni magam ellen, a hitetlenségem ellen, a kicsinyességem ellen, a félelmeim ellen. Mindenhol ott van. És hogyha nincs állandó kapcsolatom, ez a vigyázás, ez az éberség, ez az odahangolása az én vezéremhez, akkor elvesztem. Akkor fölösleges harcokba merülök bele. Egészen apró dolgainkban is megjelennek ezek a háborús viszonyok. Ma reggel például szokásos kutyasétáltató utamon, miközben gondolatban a prédikációra készültem, rájöttem, hogy milyen harcok dúlnak bennem, hogy kilépek a kapun és a járdán, az én járdámon óriási kutya gumi. Miért nem tudja ez összeszedni úgy, mint én? Miért nincs neki dereka, miért nincs nejlon zacskó ennek a szemétnek, ennek, ez, nem ő neki, ez csinálta az én járdámon. és akkor tovább megyek, elektromos roller feldöntve a járdán. Ha tudnátok, hogy milyen indulatok kavarogtak bennem, ezek az, nem mondom a jelzőket, pont itt, és miért, és már tegnap előtt is ott hagyta az elektromos rollert. És akkor tovább megyek, ott meg belóg egy ág, nem képes levágni. Hát itt toltam az unokámat múltkor babakocsival, és majdnem neki ment a szemének meg. Aztán utána meg az a következő szomszéd föláll a járdára, és nekem le kell menni az úttestre. És akkor meglátom a vadonatújon a népített házat, ahol már hetek óta mindig harcot indítok. Minden növényt kiirtotta a kertjéből. Le van térkövezve. Azért költözött kertesházba, hogy letérkövezze az egész kis udvarkáját. Nesze neked környezetvédelem. Ezek, és akkor megint ennél súlyosabb háborúim is vannak. Ezek pici dolgok, csak azért mondom el nektek, megosztom. Miközben gondolkodom a magasztos témákon, magamban ülepítem az igehirdetés, közben háborúzom, mert milyenek ezek. Nagyon érdekes, amit az Úr Jézus mond nekünk, vigyázzatok, meg ne rémüljetek, meg ne riadjatok. Nem azt mondja, hogy ne ijedj meg, amikor lőnek, hát hogy ne ijednénk meg. Ez az Úr Jézus pontosan tudja, hogy az félelmetes, az borzasztó. Benne van az, igenis, adjál hálát azért, hogy itt most nincs bombázás. Minden nap ezt meg kell köszönnünk, és rettenetes, amikor van, az félelmetes. Soha nem felejtem el, amikor életemben először, ugye, amikor kellett annak idején, igazi géppisztollyal kellett lőnöm, és hát addig ilyen kalandregényekben olvastam, igen, vannak ilyen szerkezetek, de én nagyon-nagyon elcsodálkoztam, mekkorát szól. Le kellett hasalni a fűbe, céltáblába, és akkorát szólt, hogy rezgett utána a fejem, a fülem, és azt a borzalmat átéltem, hogy ugyanez most csak játék, 70-es idő évek elején nem kellett háborúznunk. Játék, de félelmetes játék, mert átéltem, hogy ez egy haláltosztó szerkezet, ami miatt csöng a fülem. Tudja az Úr Jézus, hogy ezek riasztó rettenetek, de mégis azt mondja, hogy vegyük azt józanul tudomást, hogy ilyen a világ, a harc dúl bennünk, dúl körülöttünk, és a lényeg az, hogy én akármilyen körülmények között, nehéz, félelmetes körülmények között is, kellemes, jó körülmények között is, mindig az Úré legyek. Erre felé akar bennünket elterelni. És igen, jön majd a vég, jön majd a megoldás, az lesz az igazi, de ezt is ő tudja jobban, hogy mit, meddig és hogyan kell nekünk addig elviselni. Egyébként itt az Úr Jézus szavában, ahogy megszólal, vigyázzatok, meg ne rémüljetek, ennek meg kell lennie. Ez a Jézusi figyelmeztetés, és egy igazi, a munkácsi festményen egy igazi világító folt. Mert milyen jó, hogy miközben lövöldöznek odakint, miközben én puffogok a szomszédaimmal, szomszédaim ellen magamban, ezt szemtől szembe persze nem mondom meg nekik, a kutyagumisnak megmondanám, a többinek nem. Miközben ez így van, addig tudhatom, hogy valaki mindig mellettem van, mindig értem van, érvényes az ő szeretet, ő mindig volt, mindig lesz, mindig benne maradhatok a szeretetében, akármilyen körülmények között élek, mindig igaz az ő kegyelme és szeretete. De maga az a tény, hogy mint egy állandó ügyeletes, a legkülönbözőbb helyzetekben szól, és kegyelmesen és szeretettel, mert ő olyan, hogy vigyázz, Gábor, vagy vigyázz, testvérem, mindannyiunknak mondja. Hát ez egy óriási örömhír. Én most nem nagyon tudom ezt elmondani, ügyetlenül mondogatom, itt úgy érzem, de ezt az érezzük, tudjuk, hogy mindig van valaki egy szerető ügyeletes, csupa nagybetűvel, aki az életünk válságos pontjaiban mindig szól, és úgy szól, ahogy nekünk a leghatásosabb, hogy vigyázz, most vigyázz. És ez nem egy szeretet nélküli dörgedelem, hanem egy szeretettel teljes útbaigazítás. Ez egy csodálatos adventi fény a sötét háttérben. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mi ez a kitartás? Nem az a háborús, elvakult kitartás, mint szegény japán katonák, hogy már régen befejeződött a háború, és még mindig valamelyik szigeten ők ott figyelték a harci helyzetet. Ez a kitartás, ez álhatatosság. Hogy ahol vagyok, gyönyörű szép ez a szó, hogy álhatatosság, két lábbal, ahol vagyok, megkapaszkodom a Krisztus ígéreteiben. Megkapaszkodom abban, amit már tudok belőle. Valamit, amit már tudok az ő irgalmáról, kegyelméről, ami hit tapasztalatom van, amit már megértettem az eddigi életemből, az nem kevés, abban már lehet kapaszkodni, és akkor ő tovább gazdagítja a hitemet. Akármi van körülöttem, bármi, mindig meg lehet benne kapaszkodni, mert ő olyan. Mert kegyelmes, irgalmas, bűnöket bocsátó, és életet megújító. Ilyen kapaszkodni való Istenünk van. Lehet álhatatosan kitartani. Nem mi tartjuk meg magunkat, nem a mi kitartásunkról van szó, hanem az ő szeretetéről, irgalmáról. És aki mindvégig kitart, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Az üdvözül, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy megmenekül. De ez nem a gyáva, tehetetlen embernek a menekülése, most háborús hasonlata, nem a gyengébb fél visszavonulás, hogy fejveszve dobálunk fegyvereket és menekülünk, hanem olyan bajból való megmenekülés, kimenekülés, kiemelés, nem megfutamodás, hanem megszabadítás, ami felülről jön, ami nem rajtam múlik. Lenyúl, lehajol hozzám, megmenekít és kiemel. Egy kicsit most eltávolodnék itt a sötét képektől, és a körülményekre még egy kicsit hat térjek vissza. Sok-sok is Isten tisztelt igehirdetésen elhangzott ez a közelmúltban is, de talán fontos, hogy most is említsük meg. Hát nem csak háborús időben, nem csak nagy recsegések, ropogások között, hanem mindig érdemes arra figyelni, hogy ne a körülményeinkre tekintsünk. Ne azon próbáljam lemérni az Isten szeretetét. Óriási dolog, hogyha valakinek rendben jön az egészsége, imádkozott érte, meggyógyult. De félve mondom, mint egészséges ember, kicsit félve mondom, hát könnyű nekem beszélni. De mégis azt hiszem, hogy nem ezen múlik az Isten szeretete. Ha meggyógyít, nagyon nagy hálát adok érte. Óriási dolog, igen. És tényleg bizonyíték az Isten szeretetére. De ha nem gyógyítana meg, akkor is szeret az Isten. Ez nehéz lecke. De igaz kell, hogy legyen. Akkor annak is oka van. Nem a körülményeink határozzanak meg minket. Ezt is talán már mondtam itt sokszor, de most megint mondom, hogy a misszióban, Dömösön mennyit küzdöttünk azért, hogy ezt megértessük az ott lévőkkel, hogy megértsük egymást, hogy ne attól várjad az életed igazi megoldását, hogy változnak a körülményeid. Még az sem jelent mindent, hogy letetted az italt, és a mai naptól fogva már nem leszel alkoholbeteg. Ez óriási dolog annak, aki ennek a csapdájában halálos állapotban vergődik, de hát nem az a lényeg, hogy te most anti-alkoholista lettél, hanem az, hogy téged szeret és megvált az Isten. Az, hogy nem iszol, az valami, az egy körülmény. Sok kedves, naív testvérünk, szeretettel mondom ezt is, de mégis így fogalmazok, naív testvérünk, hitben naív testvérünk, úgy lelkesedett Dömösön és hazamenetelnél, hogy szeret az Isten, mert már van munkahelyem. Imádkoztam érte, és van munkahelyem. Dicsőség az Úrnak. De ha nincs munkahelyed, nem szeret az Isten, ugye ebben van a csapda. Lehet, hogy valami miatt azon a nehézségen át kell vergődnöm. Körülményeinken túl arra kell néznünk, aki megtart bennünket, aki kegyelmes és szerető Istenünk. Itt kell kitartanunk, ott kell álhatatosnak lennünk, a hitéletünkben, az igével való táplálkozásban, a vele való beszélgetésben, az imádságban, ahogy az életünket éljük vele együtt ebben a személyes hétköznapok során együtt megélt személyes hitéletben, ebben lehetünk álhatatosak. És ez is az Isten kegyelme, mert ad rá időt, türelmi időt. Hát ha ő a szigorúan elszámolna, mint egy mennyei NAV, akkor lenne lehetőségünk arról beszélni, hogy álhatatos vagyok a hitben, dehogy is. Mondom ezt magamról, mindenki maga úgy dönts el, ahogy akarja. Én magamról mondom, hogy már rég nem lennék sehol. Az is az ő kegyelmi ajándéka, hogy próbálkozhatok ezzel az álhatatossággal, próbálok kitartani mellette. Hogy megértsem azt, hogy bár én próbálkozom a kitartással, ő viszont a megtartást megcselekszi. Igehirdetés vége felé hat, még kérem a figyelmeteket, olyan gyönyörű ez a felolvasott ézsaiási részlet, ezt próbáljuk még hazavinni, ezeket a kérdéseket. Hát nem tudjátok, nem hallottátok? Nem mondták el nektek régtől fogva? Jó lenne, ha magunkba szállnánk, hogy mit láttunk eddig a saját életünkből, mit láttunk, mit értettünk meg az Úr Jézusban megnyilvánuló isteni szeretetből. Jó ezt időnként felfrissíteni, hogy ne felejtsük el, ezt már láttad, ezt már átélted, megélhetted. Az Isten kegyelméből láthattunk, az Isten kegyelméből hallhattuk az evangéliumot, hallhattunk arról, hogy ő kicsoda és mit akar tőlünk. Maradjunk meg ebben, szilárdan állhatatosan, és ebben is kérjük és várjuk az Úr Jézus segítségét. Ámen. Az igehirdetésre válaszképpen 276. dicséretünknek az első három versét énekeljük. Egyedüli reményem. folytassuk tovább a csendességünket, imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mindig mellettünk vagy. Köszönjük, hogy nem lehetünk olyan körülmények között, olyan mélységben vagy magasságban, hogy te ne találnál meg minket. Nem lehet olyan élethelyzetünk, amikor megfeledkezel rólunk. Kérünk, erősítsd a hitünket, hogy amikor nem látunk, nem értünk, amikor nincs emberi válasz, nincs szó, nincs emberi reménység, akkor is tudjuk, biztosan tudjuk, hogy nálad van megoldás. Hozzád mindig menekülhetünk. Köszönjük, hogy te benned békességet kötött a mennyei Atya velünk. Köszönjük ezt a mindennek felett való és alapvető békességet. Kérünk, ma délelőtt is minnyájunkat erősíts meg ebben a békében. Soha ne felejtsük, hogy mi már békességben élhetünk veled. Köszönjük, hogy ezért fizettél, súlyos árat fizettél. És kérünk, hogy akkor is vedd el tőlünk a feledékenységet, amikor egymással háborozunk, csatázunk, vélt vagy valós igazságainkért. Segíts, hogy felismerjük a határokat. Segíts a mindennapi megbocsátásban, bocsánatkérésben, adósság elengedésben. Könyörülj rajtunk, hogyha veled békében élhetünk, ne kelljen háborúzva élnünk fele barátainkkal. Urunk, imádkozunk azokért a népekért, országokért, ahol most fegyverek dörögnek. A szenvedésekben, ínségekben, borzalmakban kérünk, hogy légy velük. És könyörgünk, hogy indítsd meg azokat, akik valamit tudnának tenni a megbékélés érdekében. Szeretnénk, Urunk, eléd vinni veszteségeinket, gyászoló családot. Adj a vigasztaláshoz is, és a vigasztalódáshoz is megfelelő, érzékeny szívet, lelket. Tudjuk elengedni azt, aki elment, tudjuk rád bízni, és tudjuk elfogadni tőled azt, hogy mi, akik itt maradtunk, mi dolgunk a világon. Kérünk, maradj velünk szent lelkeddel, hogy amikor hazamegyünk, akkor tudjuk érteni saját életünket, saját dolgunkat. Ne engedd, hogy az üzenet elpárologjon a fejünkből, szívünkből. Köszönjük, hogy ígéreted szerint meghallgattál bennünket. Legyen áldott a neved, Urunk. Amen. Együtt hangosan imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenek vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk befejező része következik. Az új énekes könyvünk 18. énekét énekeljük, amikor teljes sötétség borul reám, a végén pedig majd az áldást fogadjuk.
Jézus mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség, további nagyon szép vasárnapot kívánunk mindenkinek.